Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A beszélgetést az Inforádióban most felvételről hallják. Reggel 8:30-tól rögzítjük. Miniszter, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy itt lehetek. Jó napot kívánok!
Ukrajna folyamatban lévő felosztásáról és egy körkörös Európa modell megteremtésének szükségességéről beszélt a miniszterelnök Köcsén. Ebből milyen diplomáciai és külpolitikai feladatok fognak következni?
Az a helyzet, hogy 3,5 éve ugyanazok a feladatok vannak előttünk, amelyeket nevezhetünk diplomáciainak, külpolitikainak is, de igazából ez az ország életének velejét érintő kérdések. 3,5 éve az a feladat van előttünk, hogy biztosítani kell Magyarország kimaradását a szomszédunkban zajló háborúból. És sajnos a jelek abba az irányba mutatnak, hogy ez a feladat még egy jó ideig velünk marad, ugyanis az elmúlt napokban, hetekben, hogyha megnézzük, sokkal több volt az olyan típusú esemény és hír, amelyek az eszkaláció és nem a béke irányába mutattak. És minél hosszabban tart ez a háború, annál hosszabban marad Magyarország kormányának első számú és legfontosabb feladata biztosítani ebből a háborúból történő kimaradást Magyarország számára.
Hogy lehet kimaradni, amikor magyarok lakta területeket is ér támadás Ukrajnában?
Bizony, ez egy rendkívül súlyos kérdés, hiszen Magyarország nemzeti kormányának egyik legfontosabb politikai hitvallása éppen az, hogy minden magyar felelős minden magyarért, tehát a határon túl élő magyarok is ugyanúgy számíthatnak Magyarország kormányára, mint ahogy azt az elmúlt években is láthatták. Mi a szívünkön viseljük a Kárpátalján élő magyarok sorsát is. Ugye 2015 óta van egy nehéz helyzet Ukrajna területén a magyar nemzeti közösség szempontjából. Jóval a mostani háború kitörése előtt Ukrajnában elindult egy olyan magyar ellenes politikai irány, amelynek következtében a magyar nemzeti közösség jogait drámai mértékben visszavágták. Ez a jogfosztás mind a mai napig tart. A háborúval párhuzamosan a háború ideje alatt is az ukrán politikusok fordítottak energiát arra, hogy a kisebbségi jogokat még tovább szűkítsék, és nyilvánvalóan itt nekünk fel kell lépni annak érdekében, hogy a magyar közösség, és fel is lépünk, visszakapja mindazokat a jókat, amelyek 2015 előtt is megillették őket. Nekünk az is kulcskérdés, hogy az a háború, ami zajlik a szomszédban, az ne érhesse el Kárpátalját. Nekünk különösen fontos, hogy a kárpátaljai magyar közösség biztonságban legyen, azzal együtt, hogy egy háborúban lévő országban élnek, és ennek érdekében meg is teszünk mindent.
Milyen eszköze van a magyar kormánynak arra, hogy a támadó Oroszországot a kárpátaljai területek támadásától távol tartsa? Mert bármilyen eszköz már egy háborúba való beavatkozásnak tűnik, hiszen az egyik vagy a másik hadviselő felett célozza.
Ugye mi világossá tettük az elején, hogy mi békét akarunk. Mert a béke jó mindenkinek. A béke jó Ukrajnának, a béke jó az Ukrajnában élő ukránoknak, és az Ukrajna területén élő magyaroknak és más nemzeti közösség tagjainak is. Ezért minden létező módon a béke mellett szállunk sikra. Szeretném elmondani önnek, hogy amikor Magyarország miniszterelnöke tavaly júliusban, biztos emlékszik rá mindenképp, csak átvettük az Európai Uniós elnökséget, akkor Orbán Viktor elment Kijevbe. Az első külföldi útja az Európai Unió soros elnökségét adó ország miniszterelnökeként Kijevbe vezetett. Ott leült Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, és azt az álláspontot képviselte, amit előtte is, meg azóta is nyíltan is képviselünk, hogy Ukrajnának minél előbb tűzszünetet kell létrehoznia Oroszországgal, és minél előbb béketárgyalásokat kell kezdeni, mert így menthető meg sok százezer vagy akár milliónyi emberélet, és így lehet elejét venni Ukrajna további az Ukrajna elleni támadásoknak. Tehát így lehet megakadályozni azt, hogy még nagyobb pusztítást legyen Ukrajnában. Erre az ukrán elnök azt mondta, hogy nem, az idő az ő oldalán van, az idő Ukrajna oldalán van, ezt a háborút Ukrajna meg fogja nyerni, ezért ezt a háborút folytatni kell, nyilvánvalóan nyugati támogatással tudja ezt folytatni, hogyha. Tavaly júliusban az Európai Unió soros elnökségét adó ország miniszterelnökeként a magyar miniszterelnök álláspontját megfogadják. És már akkor a tűzszünetet próbálnak létrehozni, és béketárgyalásokat próbálnak indítani, mindannak jó eséllyel elejét lehetett volna venni, amióta azóta történt, de mi történt akkor? Az európai és akkori amerikai politikusok egy jelentős része folyamatosan gyalázta a magyar miniszterelnököt, gyalázta a magyar kormány, gyalázta Magyarországot. Azt mondta, hogy a tűzszünet Ukrajna kapitulációját jelenti. Csak az beszél tűzszünetről meg békéről, aki Oroszországban már akarja hajtani a vizet. Felháborító, és a háborút folytatni kell. Ha tavaly az Európai Unió soros elnökségünk alatt kihasználva az, hogy egy békepárti ország a soros elnöke az Európai Uniónak, az európaiak a tűzszünet és a béketárgyalások ügye mellé álltak volna, akkor én hiszem, hogy az azóta eltelt időszak pusztításainak és áldozatainak elejét lehetett volna venni.
A támadó Oroszország irányába a magyar kormánynak van módja bármilyen észrevételt tenni Kárpátalja védelme érdekében, vagy nincs?
Mi a háború legelején világossá tettük, hogy ezt a háborút elítéljük. Mi világossá tettük, hogy ezt a háborút, mint minden egyes háborút elfogadhatatlannak tartunk. Én ezt nyilvánosan elmondtam Oroszországban is, kértem az oroszokat, hogy ezt a háborút hagyják abba, mert ez nekünk rossz. Én ezt az álláspontot nyilvánosan is képviseltem, ugyanúgy nyilvánosan képviselem itt, Brüsszelben és Moszkvában is, mindenhol. Természetesen a diplomáciának vannak látható, nyilvános, kevésbé látható, zárt ajtók mögötti eszközei. Egy dolgot tudok önnek mondani, Magyarország nemzeti kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy a kárpátaljai magyarokat megvédje a háború következményeitől.
Ukrajna felosztása ügyében a magyar kormánynak mi a pozíciója? A felosztás egy olyan szó, ami azt jelenti, hogy valaki kap, valaki meg nem kap.
De gyakorlatilag ez zajlik. Tehát itt lehet kerülgetni a forró kását, lehet politikailag korrekt módon beszélni, lehet olyanokat mondani, hogy biztonsági garanciák. Na de ha megnézzük, ránézzünk a térképre, hát mi történik? Oroszország foglalja el Ukrajna bizonyos területeit. Ma a Krimről már gyakorlatilag senki nem beszél, senki nem kérdőjelezi meg, hogy az hova tartozik, ráadásul az így el, hogy is mondjam, legalábbis ez a téma lekerült jelenleg a nemzetközi politika napirendjéről. Azt is sokan ilyen késztényként árazzák be, vagy állítják be, hogy hát Oroszország elfoglalta a Donbass bizonyos területeit, elfoglalt különböző megyéket, amelyeket az orosz alkotmányba is beiktattak, közben beszélnek arról, hogy beküldenének nemzetközi csapatokat bizonyos területekre Ukrajnában. Hát mi ez, hanem miről szól ez a vita, hanem arról, hogy milyen zónák jönnek létre Ukrajnában? Hát ezt a vitát nem mi folytatjuk. Ezt a vitát azok folytatják le éppen, akik biztonsági garanciákról beszélnek, meg ilyen hajlandó koalíciója nevű szerveződéseket hívnak össze folyamatosan. Csak ahogy lenni szokott, ilyen politikailag korrekt módon nem annak nevezik a dolgokat, amik valójában biztonsági garanciákról beszélnek, meg katonai csapatok beküldéséről beszélnek, meg békefenntartásról, meg nem tudom én miről, de ez nem jelent más, mint Ukrajna zónákra történő felosztását.
Politikailag korrekt beszédmódot akkor félretéve tud arról, hogy bárki bennünket és Magyarországot is beleértve ebben az osztozkodásban részt kíván venni területi vagy bármilyen más igényel Ukrajnában.
Mi nem ülünk ott ezeknél az asztaloknál. Hát itt a hajlandók koalíciója nevű szerveződés ül össze folyamatosan, és tárgyalnak úgynevezett biztonsági garanciákról. Minket oda nem hívtak.
A körkörös Európa modell érdekében milyen feladatokat kell végrehajtani? Ezt a miniszterelnök részletesen elmagyarázta a külső energetikai és védelmi együttműködésben, még Ukrajna is benne volna, meg még, ha jól emlékszem, még Törökország is.
Igen, én azt gondolom, hogyha hogyha végre higgadtan lehetne beszélni Európa jövőjéről, és nem vezetne minden egyes beszélgetés oda, hogy megbélyegzik azokat, akik nem akarnak Európai Egyesült Államokat. Ha végre nem stigmatizálnák azokat, akik nem hajlandók Brüsszelt birodalmi központként elismerni, akkor lehetne arról beszélni, hogy ezt az Európai Unió néven elindított kezdeményezést hogyan lehet megmenteni. Mert szerintem most már erről van szó. Mert az Európai Unió az nem egyszerűen csak egy szerveződés, az Európai Unió korábban egy világpolitikai tényező volt. Ma nem az. Ma nem az. És az Európai Unió létéhez hozzátartozik az, hogy meghatározó legyen a világpolitikai és gazdasági rendszerében. Ma nem az. Egyikben sem. Sem a világpolitikai, sem a világgazdasági rendszerben nem erős, nem meghatározó tényező. Követő üzemmódban van, bénakacsa állapotban van, alárendelt helyzetben van ebben az új világrendben. Tehát ha lehetne nyugodtan arról beszélni, hogy az Európai Unió milyen politikát folytasson, akkor például lehetne arról beszélni, hogy milyen együttműködés jöhetne létre az Európai Unió és Törökország, az Európai Unió és Ukrajna között. Egy stratégiai partnerség Ukrajnával az egy abszolút elképzelhető forgatókönyv. Le kell tisztázni annak a feltételeit, de nem az Európai Unió tagjaként kell számolni Ukrajnával a jövőre nézvést, hanem egy olyan országgal, amellyel az Európai Unió valami fajta stratégiai együttműködést alakít ki. Erről lehet beszélni. Szerintem ez egy vállalható forgatókönyv, annak részleteiben szerintem meg lehet állapodni, de az, hogy egy háborúban álló országot behozzunk az Európai Unióba, az az abszolút lehetetlen kategória.
Milyen technikával lehet a körkörös Európa modellje mögé többséget csinálni az Európai Unióban, az Európai Parlamentben? A miniszterelnök említette a V4-ek felerősödését, említette a Brüsszel elfoglalását, a patrióták csoportjának megerősödését. Ebben a körben ennek a nézetnek lehet többsége?
Igen, ön szerintem meg is válaszolta a kérdést, mert az újra megerősödő és ésszerű működési elvekre áttérő Európai Unió létrejöttének előfeltétele az, hogy Brüsszelben a politikai kurzus megváltozzon. Ma, akik Brüsszelt irányítják, ők Európai Egyesült Államokat akarnak. Ők továbbra is hisznek abban, hogy az Európai Uniónak egy ilyen birodalmi központja kell, hogy legyen Brüsszel. Ők továbbra is hisznek abban, hogy az Európai Unióban egy idő után minden közös lesz. Közös lesz a pénz, közös lesz a költségvetés, közös lesz az adósság, közös lesz a politika irányulat, közös lesz a hadsereg. Mi ezt az utat nem kérjük. Tehát mi Európai Egyesült Államokban nem kívánunk részt venni, mi meg akarjuk őrizni a szuverenitásunkat, mi meg akarjuk őrizni azt a képességünket, ami jelenleg is van, hogy egy sikertelen európai gazdasági struktúrával szemben, mi egy gazdasági semlegességre alapozott stratégiával sikeresebbek tudunk lenni, mint az európai gazdaság összességében. Tehát, hogyha Brüsszelben létrejön egy racionális, józanészre alapuló fordulat, akkor neki lehet látni Európa újjászervezésének. Ha ez a fordulat nem jön létre Brüsszelben, akkor sajnos az Európai Unió tovább halad lefelé azon a lejtőn, amelyen Ursula von der Leyen és az Európai Egyesült Államokat építeni akaró birodalmi politikusok lelökték.
Milyen feltételei volnának annak, hogy egy ilyen fordulat létrejöjjön? Nyilván ez egy következő európai parlamenti választás után képzelhető el, mert addig ez a kurzus vezeti az Európai Uniót.
Igen, nyilvánvalóan ez a fordulat a tagállamokban indul el, mint hogy el is indult. Hát láthatjuk, ma már az Európai Uniós országok egy jelentős részében kizárólag antidemokratikus eszközökkel tudják a patrióta pártokat és a patrióta politikusokat távol tartani a kormányzástól. Mondok önnek néhány példát. A szlovák miniszterelnököt meg akarták ölni. A cseh választás toronymagas esélyesét, a volt miniszterelnököt, patrióta pártelnököt megverték egy kampány rendezvényen. Velünk szemben mozgósítják a teljes brüsszeli apparátust annak érdekében, hogy egy bábkormányt ültessenek a helyünkre. Ausztriában utcahosszal megnyerte a választást a patrióta párt, aztán a vesztesek a köztársasági elnök és a brüsszeli politikai elit hathatós támogatásával összeálltak, és a győztes pártot kívül tartották a kormányzáson. Láthatjuk, hogy Németországban milyen erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az egyik, hanem a legnagyobb társadalmi támogatottsága rendelkező pártot veszélyesnek, szélsőségesnek bélyegezzék jogi eszközökkel. Hollandiában a győztes patrióta pártot egy olyan koalícióba kényszerítették bele, ami azóta felbomlott, és Hollandiában kormányválságban. Franciaországban 1 millió szavazattal szerzett többet Le Pen pártja, mint a második helyen végzett párt, mégis a választási rendszer sajátosságaiból adódóan a vesztesek alkothattak többséget, sőt most már ugye a jogi bírósági úton próbálják a patrióta párt vezetőit nemhogy a kormányzáson kívül, hanem a választásoktól is távol tartani. Tehát látszik, hogy van egy nagyon durva antidemokratikus törekvés arra, hogy a patrióta politikusokat, patrióta pártokat egyáltalán a politikai életből is megpróbálják kizárni, ellehetetleníteni. Szerintem ez nem fog menni. Ez nem fog menni, mert ahogy nő a társadalmi támogatottság ezen politikai irányvonal mögött, úgy ezek az antidemokratikus törekvések is egyre inkább kudarcot fognak vallani.
De ugyanaz a jövő van Marine Le Pennek a fejében az Európai Unió átalakításáról, mint ami Orbán Viktor fejében van. Két nagyon eltérő méretű és pozíciójú ország politikusai. Franciaországnak Németországgal való együttműködés tűnik most a legfontosabbnak.
Hát nyilvánvalóan a különböző országok nemzeti érdekei 100%-ban soha nem fedhetik le egymást. Hát ezért nem mások érdekeit nézzük, hanem a sajátunkat. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az európai térség jövőjének, jövőjét meghatározó legfontosabb kérdésekben a patrióta pártcsaládhoz tartozó pártok és politikusok alapvetően egy irányba húznak. Tehát amikor békéről, amikor közös piacról, migráció elleni fellépésről, családok fontosságáról, biztonságról van szó, akkor a patrióta pártok egy irányba húzzák azt a bizonyos szekeret.
Részt vett Kínában a győzelemnapi ünnepségeken, Magyarország képviseletében, és a Sankai Együttműködési Szervezetnek is ott volt egy nagyon fontos fóruma. Miről és kivel tárgyalt, mint külgazdasági és külügyminiszter?
Igen, azért látom, hogy a földrajzi távolság lehetőséget ad arra, hogy összecsúsztassanak eseményeket.
Ez két külön esemény.
Így van a magyar médiában. Ön helyesen említette ezeket külön eseményként. A magyar média jelentős része a kettőt egyszerre tálalta. Sőt, olvastam azt is, hogy én a tianjini csúcstalálkozón is részt vettem, ami nyilvánvalóan nem volt így. Tehát a Sankhai Együttműködés szervezett csúcstalálkozója és a pekingi rendezvények két külön időpontban, két külön helyszínen kerültek megrendezésre. Én ugye Pekingben voltam ott. Most szeretném elmondani azt is, hogy miközben a magyar média jelentős része azt emeli ki, hogy én ott voltam, elfeledkezik arról, hogy összesen 4 NATO tagország kormánya képviseltette magát, hiszen Szlovákia miniszterelnöke, Bulgária miniszterelnök helyettese és Törökország külügyminisztere is jelen volt a magyar, a szlovák, a bolgár és a török kormány képviseletében. De rajtunk kívül Romániából ott volt 2 volt miniszterelnök, Belgiumból is ott volt a volt miniszterelnök, Görögországból is ott volt a volt kormányfő. Ezeket úgy valahogy elfelejtik itt megemlíteni, hogy kivel találkoztam és kivel tárgyaltam. Több kínai, nagy kínai vállalat vezetőjével tárgyaltam Wanhua vezetőivel, a Chervon vezetőivel, a Xiaomi vezetőivel arról, hogy a már meglévő magyarországi beruházásaikat hogyan tudják növelni, vagy ha még ugye nincsenek magyarországi beruházásaik, akkor hogy kerülhet fel Magyarország az ő beruházási térképükre, mondjuk így. Hiszen azt látni kell, hogy ma Európában óriási verseny van a kínai vállalatok beruházásaiért. És ezt szeretném még egyszer aláhúzni, hogy ma Európában a kínai vállalatok beruházásaiért óriási verseny van. Tehát amikor mi versenyzünk nagy kínai beruházásokért, akkor azt általában nyugat-európai vetélytársakkal szemben tesszük. És ezek a nyugat-európai országok akkor szoktak panaszkodni a kínai tőke nagymértékű európai jelenlétére, amikor elveszítik ezeket a versenyeket. Amikor kínai akkumulátorgyárat építenek például Spanyolországban, akkor a spanyolok nem tiltakoznak a kínai tőke jelenléte miatt. Úgyhogy itt egy óriási képmutatás van Európában, miközben a kínai tőke jelenlétéről panaszkodnak, versenyeznek azért, hogy minél több kínai beruházás menjen Magyarországra vagy Európába. Mi ugye nagyon sikeresek vagyunk ebben a versenyben. Hiszen tavaly is a kínai beruházásoknak 31%-a érkezett Magyarországra, ami Európába jött. Most az azt jelenti, hogy 69%-a viszont más európai országba ment, tehát úgy feltüntetni a kínaiakat, mint akik ugye csak Magyarországra hoznak beruházásokat, vagy úgy feltüntetni Európát, hogy csak a magyarokat érdeklik a kínai beruházások, az egy óriási hazugság. Tehát hozzánk jött a kínai, Európába irányuló kínai beruházások 31%-a, ami óriási dolog, mert ez munkahelyek 10 000-eit jelenti Magyarország számára, de 69%-a meg más európai országban landolt.
Van mód bármi mást idehozni azokon az iparágokon kívül, amelyek már most megtelepedtek Magyarországon, mármint hogy kínaiak? Ugye autógyártás, kommunikáció, részegységgyártás. Mi jöhet még?
Természetesen több területen is tárgyalunk beruházásokról. Ne felejtsük el, hogy például a magyarországi vegyipar egyik legnagyobb szereplője is kínai, ugye a Wanhua csoport, amely Észak-Kelet Magyarországon van jelen, sok-sok ezer munkahelyel, több település adóbevételeinek jelentős részét a Wanhua csoport jelenti, sok ezer, közvetetten 10 000 család megélhetését biztosítják. Valóban az elektromos autóiparhoz kapcsolódó nagy beruházásokban voltunk eddig kifejezetten sikeresek, de hát látni kell, hogy az európai gazdaság zászlósolja az autóipar, tehát itt mi most püszkölhetünk az autóiparra, de mégiscsak az van, hogy nem csak Magyarországon, hanem Európában is a gazdaság gerincoszlopát az autóipar jelenti. Most az egy más kérdés, hogy évtizedeken keresztül az európai autóipar volt az abszolút éllovasa a globális autóiparnak, mára ez megváltozott. Tehát amíg korábban az európai nagy gyártók abszolút piacvezetők voltak, mára ebben a versenyben bizony a távol-keleti vetélytársak a fejükre nőtek az európai szereplőknek.
A kínai autóipar Magyarország és európai megtelepedése még Donald Trump vámháborúja előtt kezdődött. Akkor kezdődött a szervezése. Ez a teljesen megváltozott vámháborús világ, ez a kínaiak kedvét nem szegi?
Hát nem úgy tűnik. Nem úgy tűnik. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak egyértelműen az az érdeke, hogy a kínai-amerikai kapcsolatok jó irányba menjenek. Ugye, ha megnézzük a magyar külgazdaság szerkezetét, akkor azt látjuk, hogy az Európai Unión kívüli két legfontosabb partnerünk mind a beruházások, mind a kereskedelem tekintetében az Egyesült Államok és Kína. Most nyilvánvalóan nekünk, mint egy kis méretű, közép-európai szárazföld által körülvett energiaforrásokban nem bővelkedő gazdaságnak, az az érdekünk, hogy a két legnagyobb Európán kívüli partnerünk, egyébként a világ két legerősebb gazdasága, jó együttműködésben legyen egymással. Ezért, amikor ők összeülnek például vámtárgyalásokra, mi azért szorítunk, hogy azért szurkolunk, hogy legyen köztük megállapodás. Most az jó hír, hogy van valami fajta ideiglenes megállapodás, ami rendezi a kettejük gazdasági együttműködését. Én Pekingben hosszan, több mint egy órán keresztül tárgyaltam a kínai külügyminiszter kollégával is, akivel összeszámoltuk, 11 éve dolgozunk együtt, és ez volt a 23. személyes tárgyalásunk egyébként, tehát a kínai külügyminiszter kollégával hosszasan beszéltünk erről a kérdésről, és nekem megnyugtató, vagy úgy jó hír volt az, hogy a kínai kormány arra törekszik, hogy az Egyesült Államok új, hát január óta hivatalban lévő elnökével és az ő adminisztrációjával egy civilizált kultúrát, kapcsolatot tartson fenn. Nekünk is ez az érdekünk.
Van módja a magyar külügyminiszternek Kína meg az Egyesült Államok között bármilyen közvetítést végezni, vagy közvetlen telefonjaik azért megvannak egymáshoz?
Szerintem erre nincsen szükségük nekik, hogy mi közvetítsünk köztük.
Hogyan lehet európai, kínai és amerikai kollégáiknak elmagyarázni a magyar konnektivitást, amely a magyar nagy stratégiának tűnik most?
Ez bonyolultnak tűnhet, de sokkal egyszerűbb annál, mint elsőre ránézünk, ugyanis a politika tapasztalati műfaj. És mi magyarok a tapasztalatunkat tudjuk felajánlani ezekben a vitákban, vagy ezekben a beszélgetésekben. És a mi tapasztalatunk az azt mutatja, hogy a gazdasági szereplők sokkal észszerűbben, sokkal racionálisabban gondolkodnak, mint a politikai szereplők. Mondok önnek egy és mondjam, egy példát, vagy egy tapasztalásomat. Ugye a volt német külügyminiszter kollega, aki nemrégiben távozott a hivatalából, egy zöldpárti politikus hölgy, aki most az ENSZ közgyűlésének egyébként az elnöke lesz egy évig, ő folyamatosan ágált a Kínával való gazdasági együttműködéssel szemben. Ugye olyan szavakat használt, mint hogy decoupling, de-risking, meg hasonlóak, tehát magyarul ez azt jelenti, hogy válasszuk le a kínai gazdaságot az európairól, vagy fordítva az európait a kínairól, és ne egy európai-kínai gazdasági együttműködésre koncentráljunk, hanem teremtsük meg annak a lehetőségét, hogy az európaiaknak ne kelljen együttműködni a kínaiakkal. Ehhez képest a Magyarországon jelenlévő nagy német vállalatok globális vezetői részéről hozzám folyamatosan jöttek, és jönnek is olyan megkeresések, amelyek arra irányulnak, hogy az ő beszállítói rendszerükben nélkülözhetetlen kínai vállalatok szeretnének Magyarországra jönni, szeretnének itt gyártást folytatni, és innen kiszolgálni a német vállalatokat Magyarországon és Európában. Vagy mondok önnek egy másik példát. Amikor az Európai Bizottság fejébe vette, és aztán sajnos meg is csinálta, hogy vámokat vetett ki az Európai Unió nevében rész, az Európai Unió részéről a kínai elektromos autóipari szereplőkkel szemben, akkor ennek indoklásaként azt vonultatták fel Brüsszelben, hogy ezzel megvédik az autóipar európai szereplőit. De az autóipar legnagyobb európai szereplői, azok megágáltak a vám ellen, és azt mondták, hogy ezt ne csináljátok, mert ezzel nem megvédtek minket, hanem még rosszabb helyzetbe hoztak minket. Ennek ellenére az Európai Bizottság meglépte ezeket a vámokat. Szóval valaki ránéz Magyarországra, akkor azt láthatja, hogy itt a német tőkének van egy nagyon erőteljes és látványos jelenléte. Hát, mi vagyunk az világ három országából az egyik, ahol mind három nagy német prémium automárka saját gyárral rendelkezik. Hát a BMW egyedül nálunk gyártja szeptember végétől, hamarosan tehát megkezdődik a sorozatgyártás, a tisztán elektromos platformra épülő autóit. A Mercedes Európa legnagyobb Mercedes gyárát hozta létre Magyarországon, vagy hozza létre a most zajló beruházással. Az Audi csapágyosra hajtja a győri gyárát, mert rekordokat döntenek évről évre a motor és autó gyártás tekintetében. Tehát van egy elképesztően nagy jelenléte a német autóiparnak Magyarországon, és ennek az egyik következménye az lett, hogy a kínai új autóiparnak, tehát a kínai elektromos akkumulátorgyártásnak a jelenléte is drasztikusan megnőtt Magyarországon. Miért? Mert a nagy német szereplőket a kínaiak szolgálják ki. És ugye minél közelebb vannak egymáshoz, az annál olcsóbb, annál kockázatmentesebb, annál kevésbé terheli a környezetet, a szállítással, stb. Stb. Tehát Magyarország a saját példáját tudja felmutatni, hogy itt Magyarországon mi a gazdasági semlegesség stratégiájának jegyében nem szólunk bele a keleti és a nyugati gazdaság együttműködésébe, azt engedjük, és ebből Magyarországon komoly gazdasági teljesítmény jön ki, mert Európa legnagyobb autó és Európa legnagyobb akkumulátorgyárai itt épültek fel Magyarországon. Most persze erre mondják azt az ellenzékiek, hogy fú, összeszerelő üzem vagyunk. Na most ez degradálása a magyar munkaerőnek, ez lenézése a magyar embereknek, ráadásul óriási hazugság is, mert hát a világ legjobb technológiáját, legmodernebb technológiáját képviseli az Audi, a BMW, a Mercedes, a CATL, a BYD, és még tudnék tovább menni. Ennél modernebb technológia a világ autógyártásában, mint ami itt van Magyarországon, nincs. Aztán szokták mondani, hogy hát miért vannak itt akkumulátorgyárak. Szeretném mondani, hogy ezekért az akkumulátorgyárakért nyugat-európai országokkal versenyeztünk. Egy, kettő. Nincs zöld átállás elektromos autóipar nélkül, mert a világon a károsanyag kibocsátásnak majd egy ötöde az a közlekedésből, a közúti közlekedésből jön. Tehát, hogyha nem terjed el az elektromos autóhasználat a világban, akkor nem lesz zöld átállás, nem lesz klímavédelem, nem tudjuk megvédeni a környezetünket. Elektromos autó meg elektromos akkumulátor nélkül nem létezik. Tehát miközben a zöldek nyomják, hogy legyen elektromos autózás, ágálnak az elektromos akkumulátorok ellen. De az elektromos akkumulátor hajtja az elektromos autót. Szóval, hogy azért érdemes tisztán, meg hideg fejjel mindezt végiggondolni, tehát Szászlónak is egy a vége, hogy hogyan mutatjuk be a konnektivitásra, a gazdasági semlegességre irányuló stratégiánkat? Hát úgy, hogy megmutatjuk, hogy Magyarországon hogyan tudnak zavartalanul együttműködni a világgazdaság legnagyobb keleti és legnagyobb nyugati szereplői.
Az amerikaiak is értik a gazdasági semlegesség filozófiáját. Úgy tűnik, mintha inkább hegemóniára törekednének. Fúrjál, vegyél amerikai LNG-t, és aki nem működik velünk együtt, vagy le akarja cserélni a dollárt, az akkora vámot kap, hogy a faladja a másikat.
Hát nézze, az senki előtt nem volt titok, hogy Donald Trump a gazdaság területén is patrióta. Hát volt ő 4 évig hivatalban. Láttuk, hogy egy patrióta gazdaságpolitikát hajt végre. Láttuk, hogy hogyan dolgozik annak érdekében, hogy az amerikai vállalatok Amerikában hozzanak létre munkahelyeket, ott hajtsanak végre beruházásokat. És világos volt, hogyha újra elnök lesz, akkor ezt a politikát fogja folytatni. Na de én azt tudom erre mondani, hogy a magyar-amerikai gazdasági együttműködés az így is egy óriási sikertörténet. A mai napon, amikor ez az adás lemegy, addigra már bejelentettük az 5. olyan amerikai beruházást itt Magyarországon, amelyet Donald Trump elnök hivatalba lépése után jelenthetünk be. Tehát a magyar-amerikai gazdasági együttműködés az egy sikersztori, az amerikai vállalatok szeretnek Magyarországon lenni, és meg egyszer mondom, január óta ma az 5. új amerikai beruházást jelentjük be Magyarországon.
Az amerikai vámháború a magyar gazdaságot nem érinti hátrányosan, egy kalap alatt kezelnek, mint Európai Uniós országot, minket is az Európai Unióval.
Hát dehogy nem azzal, hogy von der Leyen elnök kötötte egy olyan megállapodást, ami az évszázad legrosszabb megállapodása eddig az Európai Unió számára, az nyilvánvalóan érint minket is. Hát ez nem is kérdés. Ugye az európai progresszív sajtó megpróbálta sikerként feltüntetni azt, hogy az eddigi 2-3% helyett most már majd 15% vámot fizethetnek az európai gazdasági szereplők, aztán talán egy pár óra után, vagy egy nap után érezték, hogy az annyira ciki, hogy végül is az ünneplést abba hagyták, de lényeg az, hogy természetesen Ursula von der Leyen mindannyiunk számára problémákat és nehézségeket okoz. Ezeket próbáljuk egyensúlyozni azzal, hogy van a magyar-amerikai gazdasági együttműködésnek egy olyan szelete, a beruházások Magyarországra hozatala, az amerikai munkahelyteremtés Magyarországon, amelyet nem tud veszélyeztetni még Ursula von der Leyen sem.
Hogy halad a kettős adóztatás elkerüléséről szóló rezsim visszaállítása?
Hát nézze, azzal szerintem a Biden kormány egy óriási kárt okozott az amerikai gazdasági szereplőknek is egyébként, meg nyilvánvalóan Magyarországnak is, hogy ezt a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást felmondták. Most úgy látom, hogy az Egyesült Államoknak egyelőre a világgazdaság nagyobb szereplőivel van dolga. Nekünk most az a legfontosabb, hogy az amerikai beruházások jönnek Magyarországra ettől független. Aztán majd, ha eljutunk oda bürokratikusan, hogy ezt egy szerződés helyreállítás formájában meg tudjuk erősíteni, majd akkor megerősítjük.
Amikor az Amerikai Egyesült Államok a világ legnagyobb szereplőivel van elfoglalva, akkor egy Magyarország méretű államnak, amelynek egyébként stabil a belpolitikája, akkor milyen testtartást kell fölvennie?
Hát amilyet mutatunk. Tehát mi is a nemzeti érdekeinket tartjuk a legfontosabbnak. Pontosan tudjuk, hogy van egy baráti kapcsolat az Egyesült Államok elnöke és a magyar miniszterelnök között. A magyar miniszterelnök bármikor el tudja érni az amerikai elnököt, ha kell, tudnak egymással beszélni, ha kell, és olyan fontos ügy van, amit a kettejüknek kell megbeszélni, akkor azt megbeszélik. Egyébként pedig a külpolitikai kapcsolattartás is folyamatos, folyamatosan állunk egymás rendelkezésére, és hogyha van olyan ügy, amelyet magas szinten kell egymással megbeszélni, akkor megbeszéljük.
Magyarország
hogy számíthatunk egymásra, bocsánat.
Magyarország energiaellátása az most mitől függ? Csak az Oroszországból érkező vezetékektől, vagy az interkonnektoroktól, az Európai Unió kapcsolataitól?
Hát nézem, ez a világ egyik legegyszerűbb kérdése, mert ez puszta fizika. Tehát itt aztán a politikának, meg az ideológiáknak semmi helye, vagy semmi szerepe nincs. Egészen pontosan nem kéne, hogy legyen. Ugyanis földgáz meg kőolajat onnan lehet venni, ahonnan nagy mennyiségben, elegendő mennyiségben, ahonnan van csővezeték. Ez ennyire egyszerű. Ugye Magyarország egy szárazföld által körülzárt ország, tehát nekünk nincs meg az a lehetőségünk, mint egy tengerparti országnak, hogy épít egy cseppfolyósított gáz fogadására alkalmas fogadóállomást, vagy egy tengerparti kőolajfinomítót, és onnantól kezdve nyitva van az egész világpiac a számára, és onnan fogad hajókat, és onnan vesz kőolajat és földgáz, ahonnan éppen a kénye kedve, vagy a szükséglet diktálja. Ugye Magyarország nincs ebben a szerencsés helyzetben. Mi ott vagyunk, ahol vagyunk, olyan helyzetben, amilyenben a történelem és a földrajz kijelölte a házszámunkat, itt vagyunk 7 szomszédos országgal körülzárva. Ennél fogva mi nem tudunk tengerparti finomítót, meg tengerparti gázfogadó állomást építeni, hanem össze tudjuk kötni magunkat a szomszédainkkal. Ugye a földgáz esetében a 7 szomszédos országból 6-tal össze is vagyunk kötve. Ezeket a beruházásokat döntő, vagy nagy részben egyébként már Orbán Viktor hivatalba lépését követően hajtottuk végre. Ugye emlékszünk a török áramlat gázvezeték megépítésére, amely nélkül ma Magyarország földgázellátását nem lehetne biztosítani. Emlékszünk a Magyarország és Szlovákia közötti gázvezeték összeköttetés megépítésére, amely nélkül ma Szlovákia óriási bajban lenne. Emlékszünk a magyar-román összeköttetés megépítésére és a folyamatos kapacitás növelésekre. Ezek mind-mind a mi kormányunk alatt jöttek létre, de ugyanígy ugye mondhatnám azt is, hogy egy olyan országon, amivel nem vagyunk összekötve, Szlovénia, ez meg nem rajtunk múlik. De 7-ből 6-tal össze vagyunk kötve, és ezeket a kapacitásokat folyamatosan növeltük az elmúlt időszakban. Kőolaj esetében 2 vezeték látja el Magyarországot. A barátság kőolaj vezeték, amely jön Oroszországból, Belaruszon és Ukrajnán keresztül, és az úgynevezett Adria vezeték, amely pedig jön Horvátországon keresztül. Ez a 2 biztonság, tehát a jelenleg a földgázellátásunkat és a kőolaj ellátásunkat is biztonságban meg tudjuk oldani, mert van ez az infrastruktúra körülöttünk. Ebben nehézséget egyedül az ukránok okoztak eddig nekünk, akkor, amikor lezárták az Ukrajnán keresztül Magyarországra érkező földgázvezetéket. De ezt azért tudtuk kivédeni ezt a problémát, mert korábban, mint mondtam, megépítettük a török áramlat vezetéket, amely 8,5 milliárd köbméter földgázt be tud hozni egy évben Magyarországra. Ez gyakorlatilag full kapacitáson járhatjuk is ezt a vezetéket. Most ez a vezeték a kulcsa az ellátásunknak. Nyilván vásárolunk földgázt Horvátország irányából, ugye cseh folyosított, visszagázosított földgázt vásárolunk Románia felől is, és van némi nyugati irányú beszállítás is. De a török áramlat vezeték nélkül az országot nem lehetne ellátni biztonságosan. Tehát, hogyha itt bárki olyan döntést hozna, hogy Oroszországból nem lehet az Európai Unióba földgáz szállítani, akkor Magyarország földgázellátását biztonságosan nem lehetne megoldani. Ugyanígy a kőolaj esetében az Ukrajnán keresztül Oroszországból érkező és a Horvátországból érkező vezeték együtt közösen biztonságosan jól ellátja Magyarországot. De az orosz forrás teljes kiiktatása olyan helyzetbe hozna minket, hogy nem lehetne biztonságosan ellátni az országot, ez is fizika, mert a Horvátországból érkező vezeték egyedül a kapacitásánál fogva nem képes ellátni a magyar és a szlovák piacot. Ez a helyzet. Tehát jelenleg biztonságban van az ellátásunk, mert több forrásból tudunk vásárolni. Ha arra kényszerítenek minket, hogy a rendelkezés álló források közül egyet totálisan iktassunk ki, ami Oroszország, akkor bajba kevernek minket, mert úgy nem látható el biztonságosan Magyarország. És megmondom őszintén, hogy én soha nem szoktam érteni, hogy miért is kellene egy-egy energiaforrás kiiktatni, miközben egy ország energiabiztonsága akkor van jobb helyzetben, ha több forrásból, több útvonalon tud energiahordozókat vásárolni. Ehhez képest minket arra akarnak kényszeríteni, hogy bizonyos útvonalakat zárjunk el, és bizonyos forrásokat zárjunk el magunktól. Ez elfogadhatatlan.
De nincs erről még döntés? Nincs egy 2027-es dátum, amikor le kell válni az orosz energiahordozókról?
Nincsen ilyen döntés. Az Európai Unió erőlteti, hogy egy bizonyos repower EU nevű kezdeményezés keretében legyen kötelező az orosz kőolaj és földgáz kiiktatása az európai piacról. De ez elfogadhatatlan, mert veszélyes európai szempontból. Egy forrás kiiktatása, egy szállítási útvonal kiiktatása az mindig rossz. Különböző mértékben rossz az európai országok számára, de összességében Európa energiaellátása szempontjából rossz. Mert én most ezt elvi alapon nézzük. Én nem tudom elfogadni, hogy valamit európai érdekként tüntessünk fel, miközben tudjuk, hogy egyes európai országok számára az abszolút veszélyes. Tehát ha valami veszélyt hoz Magyarországra és Szlovákiára, az szerintem nem lehet európai érdek. Mint ahogy ha valami nagy bajt hozna Franciaország számára, az sem lehetne európai érdekként eladni szerintem.
Az amerikaiak tisztában vannak azzal, hogy Szlovákiának és Magyarországnak milyen helyzete van? Mert úgy tűnik, hogy aki orosz energiahordozót vásárol, az igen hamar büntető intézkedések alá tud kerülni, még akkora méretű ország is, mint India.
Természetesen az amerikai kollégák is tisztában vannak azzal, hogy hogyan néz ki a az európai energia infrastruktúrának a térképe. Ezt minden magas szintű találkozón el is mondtuk. Amikor én legutóbb Washingtonban jártam Rubio külügyminiszter, Marco Rubio külügyminiszter úrnál, akkor is beszéltünk erről relatíve hosszasan, és az jó, teljesen jó érzés volt hallani, hogy egy nyugati politikus is úgy beszélt az energiaellátásról, mint amelynek vannak fizikai és infrastruktúrális meghatározottságai. Hát ez a realitás.
Tehát nem kell arra számítanunk, hogy mi külön büntető intézkedéseket kapunk, hogyha tűzön vízen át fenntartjuk azt a kapcsolatot, ami egyébként eddig működött Oroszországgal.
Én csak azt mondtam, hogy mindenki tisztában van a földrajzzal, meg az infrastruktúrával. Brüsszelben is tisztában vannak vele, de ott nem érdekli őket. Jól láthatóan nem érdekli őket. Mert miközben arról beszélnek, hogy az a bizonyos Repower EU kezdeményezés, ami még egyszer mondom, arról szól, hogy ne lehessen orosz kőolajat és földgáz vásárolni, ez szerintük versenyképességet, biztonságot, diverzifikációt hoz. De mit jelent számunkra, meg a szlovákok számára? Egyel kevesebb szállítási útvonalat, abszolút függőségi helyzetet más forrásoktól, és nagyon brutális, nagyon durva áremelkedéseket. Plusz egy nagyon komoly ellátásbiztonsági kockázatot. Tehát ez a helyzet.
Magyarország mindenképpen megpróbálja fenntartani az orosz energia.
Hát muszáj. Hát de bocsánat, hát ez nem egy politikai kérdés. Ez nem politikai gusztusnak a kérdése. Ez nem ideológiai kérdés. Ez fizikai kérdés. Fizikai és realitásbeli kérdés. Tehát ne próbáljuk ezt úgy beállítani, mintha ez egy politikai döntés lenne, hogy honnan vásárolunk kőolajat meg földgázt. Nem az. Nem az. Ez egy nagyon komoly, nagyon egyszerű, nagyon kemény fizikai kérdés. Onnan veszünk kőolajat és földgázt, ahonnan tudunk vásárolni, mert van ott forrás, meg van oda vezeték. Pont. És én nem tudom elképzelni azt a pozíciót, hogy mi egy energia politika területén a meglévő, megbízható és biztonságot adó forrást lecseréljük egy nem megbízható, kisebb biztonságot adó forrásra. Én nem látom emögött a racionalitás. És azért még egy dolgot érdemes itt figyelembe venni, hogy akik a leghangosabban gyaláznak minket azért, hogy kőolajat vásárolunk Oroszországból, ugyanazt csinálják. Csak titokban. Csak titokban. Ázsiai országokon keresztül. Ez a helyzet.
Paksi atomerő bővítése, az behozható csúszásban van, vagy nincsen csúszásban egyáltalán?
Hát nézze, a realitás az, hogy a Paksi atomerőmű két új blokkját a következő évtized első felében tudjuk majd szolgálatba állítani. Azon vagyunk, hogy a lehető legkorábban, a következő évtized elején ez meg tudjon történni. Azt sajnos mindenki láthatja, hogy sokan próbálják gáncsolni ezt a kezdeményezést. Ugye a Biden kormányzat és Brüsszel is azon ügyeskedett, meg ügyeskedik, hogy ellehetetlenítsék ezt a jövőbeli magyar energiabiztonság szempontjából kritikus fontosságú, mondhatom, nélkülözhetetlen beruházást. Mert ezzel a beruházással fent tudjuk tartani a rezsicsökkentést hosszú távon, ezzel a beruházással csökkenteni tudjuk például a földgázimportnak való kitettségünket, ezzel a beruházással meg tudjuk kímélni a környezetet. Tehát ezzel olcsón, megbízható módon, a környezetet kímélő módon tudunk villamos energiát előállítani. Évente 17 millió tonna. 17 millió tonna széndioxid kibocsátását fogjuk tudni elkerülni ennek a két reaktornak a megépítésével. Ugye a mostani amerikai kormánnyal folytatott egyeztetéseink nyomán ez a beruházás lekerült az amerikai szankciós listáról. Újra nagy erőkkel tudunk dolgozni, annak érdekében, hogy a szankciók miatt elszenvedett időveszteséget, azt valahogy be tudjuk hozni.
De ez azt jelenti, hogy az amerikaiak is részt vesznek benne, vagy azt jelenti, hogy egyéb más, mondjuk kis atomerőművek telepítésében is van megállapodás. A szomszédos országokban néha előfordul, nagy hírrel bejelentik, hogy kis moduláris atomerőművek lesznek itt-ott.
Igen, ilyen bejelentéseket hallhattunk sokat, de kis moduláris erőművet még senki nem tud mutatni működésben, tehát azért ezt szögezzük le, tehát egyetlen egy országban sincs itt még a szomszédságban sehol ilyen erőmű, de azért sokan törekednek rá, mi is. Ugye nemrégiben az amerikai ügyvivő is jelen volt annak a megállapodásnak az aláírásán, ahol a kis moduláris nukleáris reaktorok megépítésére és működtetésére vonatkozó amerikai technológia magyarországi használata mellett köteleztük el magunkat. Én azt gondolom, hogy ezeknek a kis moduláris erőműveknek a magyarországi megépítése nagyon nagy mértékben hozzá tud majd járulni az energiabiztonságunkhoz, és közelebb tudunk kerülni ahhoz a ideális pozícióhoz, hogy az a Magyarország számára szükséges energia nagyobb részét tudjuk előállítani, mint amit be kell hozni az országba valahonnan. Ugye a nukleáris energia számunkra a legjobb eszköz, mert nincsenek nagy földgázmezőink, nincsenek nagy kőolaj mezőink, és a megújuló energiaforrásokra kizárólagosan bazírozni nem szabad.
Mi Magyarország érdeke a Balkánon, ahol hosszú történelmi tapasztalata van, jó is, meg rossz is?
Nyugalom, béke, stabilitás. Ez a legfontosabb. A Nyugat-Balkán a szomszédunk. És nem kell, hogy még egy szomszédunkban konfliktusok nehezítsék az életet, vagy veszélyeztessék a biztonságunkat. Ezért is vagyunk rendkívül aggodalommal teliek, amiatt, ahogy az európaiak hozzáállnak a Balkánhoz. Tehát negligálni a Balkánon élő emberek döntéseit, negligálni az akaratukat, negligálni, kirekeszteni az általuk megválasztott vezetőket, az nem vezet sehova. De jó irányba semmiképpen sem.
Magyarország nem tud belesodródni egy puskaporos hordóba, hogyha aktív ebben a térségben?
Hát azt szeretnénk, hogy ebben a hordóban ne puskapor legyen. Ezért próbálunk segíteni. Mi egy felelős szomszédságpolitikát hajtunk végre. Ezért segítjük ezeknek az országoknak az európai integrációját, ezért folytatunk gazdaságfejlesztési programokat ebben a térségben, ezért adunk ösztöndíjakat, hogy ezekben az országokban is a nyugalom, a fejlődés, a stabilitás legyen jelen. Mert hogyha a Nyugat-Balkánon nyugtalanság van, az Magyarország számára nagyon, most gondoljunk bele, rossz hír. Tehát itt van a keleti szomszédságban háború. Hát délről nem kell, hogy még egy veszélyforrás sújtson minket. Tehát a Nyugat-Balkán biztonsága az számunkra kulcskérdés.
Van előkészítés alatt bármi abban az ügyben, hogy Donald Trump amerikai elnök a magyar választási kampányba Magyarországra látogasson, vagy ez valakinek a vágyvezérelt felvetése volt csupán? Mert jól megy a sajtóba.
Hát, de gyakorlatilag amióta Donald Trump elnök lett, azóta zajlik ez a találgatás a sajtóban, és nem alaptalanul abból a szempontból, hogy mindenki tudja, hogy a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök között személyes, jó viszony, személyes barátság van. És ebből fakadóan ők aztán folyamatosan kapcsolatban is vannak. Hogy annak aztán ennek a kapcsolatnak mikor lesz a következménye az, hogy megint majd személyesen kell találkozni, és arra hol kell sort keríteni, az Egyesült Államokban itt, vagy a harmadik helyszínen egy nemzetközi találkozó peremén, ezt majd eldönti az adott időszak, meg eldönti azt, hogy milyen kérdéseket kell megvitatni, hogy olyan kérdéseket kell megvitatni, amit csak a két első számú vezető tud sikeresen megvitatni, akkor nyilván majd találkoznak egymással, hogy hol, majd az is eldől.
Egy választási kampányban, akár Donald Trumpéban, akár a miénkben számít az, hogy ez a két vezető, Orbán Viktor és Donald Trump milyen viszonyban van? Mind a kettő vezető rendkívül erős, de nagyon vitatott megítélésű ellenségeik is vannak, meg híveik is vannak. Most éppen a híveik vannak, többségben választást nyertek.
Természetesen fontos szerepe van az ilyen kapcsolatoknak, mert a magyar emberek láthatják, hogy a világ első számú hatalmának vezetőjével a magyar miniszterelnök jó és baráti kapcsolatot ápol. És arra a kérdése, hogy ez jó-e az országnak, a válasz egyértelmű az, hogy igen, ez jó. És hogyha valami jó az országnak, akkor azt fenn kell tartani.
Jó, de most ilyenkor kivel kell jó kapcsolatot felállítani, amikor átalakul a világrend? Xi Jinping elnökkel, vagy Donald Trumppal? Az egyik éppen föltörekszik, az elmélet szerint, a másik pedig éppen süllyedőben van, de küzd.
Na látja, ez szerintem a magyar külpolitika elmúlt 14-15 évének egy legnagyobb sikere, hogy Magyarország miniszterelnöke azon nagyon kevés politikus közé tartozik a világon, aki egyszerre van baráti kapcsolatban az amerikai elnökkel, és egyszerre tudott a kölcsönös tisztelet talaján álló kapcsolatot felépíteni és fenntartani a kínai és az orosz elnökkel. Ezt nagyon kevesen mondhatják el magukról. Nem is tudom, hogy van olyan, aki ezt elmondhatja magáról Orbán Viktor mellett.
Jó, a kínai elnökkel már szerintem Megyesi Péter idején elindult a kapcsolatépítés. Tehát ez egy hosszú
munka. Igen, de azért Donald Trumpon nem volt jobban.
Őben nem. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Hogyha a beszélgetést érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést nem kell külön keresni, automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.